12. fejezet. Az út felért egy lidérc nyomással, és a lövészek egyedül Hegman hosszú éveken át csiszolgatott vadorzói ösztöneinek köszönhették, hogy nem tértek le a csapásokról, amelyeken alig néhány órája végig kísérték őket. Sharp eltűnődött rajta, hogyan maradnak majd életben Knowles muskétásai, bár egykori orv vadászok a vöröskabátosok soraiban is szolgáltak, és különben sem volt értelme aggódni. A lövészek szitkozódva törtek utat a sziklák között és botorkáltak a kiszáradt folyómedrekben, mégis gyorsabban haladtak, mint amennyire a South Essex kevésbé gyakorlott katonái képesek lettek volna. A lövészek voltak a hadsereg színe virága, a legjobban képzett és legjobban felszerelt katonák. Elit gyalogosok egy olyan seregben, amely a világ legjobb gyalogosaival büszkélkedhetett. Noha sem kiképzésük, sem híres önállóságuk nem készítette fel őket a feladatra, hogy gyanakvó partizánok orra előtt lopakodjanak vissza Casa Tejadába. A hold kellemetlenkedve éppen akkor tűnt fel, amikor a katonák elérték a falu előtti utolsó hegygerincet, elősiklott az elrongyolódott felhők közül, hogy megvilágítsa a völgyben ártatlanul és némán megbújó kis falut. A zöld zubbonyosok a földre vetették magukat és előre szegezték puskáikat, de a holdfényben semmi sem mozdult, kivéve az éjszakai szellőben fodrozódó árpatáblát és a hosszú szárakon ingadozó kukoricacsöveket. Sharp a falura merett és megkönnyebbülést érzett, amiért észrevétlenül a közelébe férközött, bár ma éjjel nem reménykedhetett abban, hogy a védők tüzeket gyújtanak, csalók a biztonságérzetbe ringatják magukat, és ezzel a támadók kezére adják az előnyt. Felállt. Induljunk. Széles kört írtak le a völgy déli végében, és gyorsan mozogtak a holdfényben, remélve, hogy ha elmosódott alakjukat észre is vennék a hegyek sötét hátterében, az őrszemek azt gondolhatják, egy farkas csorda tévedt arra felé. Útjuk során a lövészek kétszer is hallották a közelükben ólálkodó farkasokat, és egy hegygerincen még az egyik bestia jellegzetes körvonala is kirajzolódott előttük, de közelebbi találkozásra nem került sor. A temető az utca keleti végén feküdt, és a lövészeknek meg kellett kerülniük a falut, ha a sötétség felől akartak közelíteni. Sharp szüntelenül kelet felé tekintgetett, és előre rettegett a hajnal első fényeitől. Le a földre! Újra levetették magukat az árpa mezőre, amelyet a franciák szétszélett lovai mindenütt letapostak, és az elhajlott szárak különféle fantasztikus mintákat és görbéket rajzoltak ki eléjük a sötétben. Tovább! Kúszni kezdtek előre, és a remetelak tőlük 500 méterre magasodó harangtornya sötéten tekintett le rájuk, amint utat törtek maguknak az elfeküdt gabona között, és igyekeztek fedezéket találni az álló nyalábok mögött. Senki sem szólt, mindenki tudta a dolgát, ahogyan azt is, hogy a spanyolok, akik a hegytetőkre kirakott fehér kövekkel üzennek egymásnak, ha akarták, észrevétlenül figyelhették őket az utolsó 5 kilométeren. De miért gyanakodnának? Sharpot nem hagyta nyugodni a kérdés, a számtalan lehetséges válasz és a borotva él, amelyen az egész század táncolt. 200 métert kellett még megtenniük, amikor Sharp megtorpant, feltette a kezét és Hegmanhez fordult. Minden rendben? A férfi bólintott és szélesen elvigyorodott fogatlan szájával. Tökéletesen, uram! Sharp Harperhöz fordult. Gyerünk! Innentől ketten kúsztak tovább az egyre erősödő trágyabűzben, a parányi neszeket figyelve, amelyek elárulhatták az éber őrszem jelenlétét. A letiport és meggyötört árpa egészen a temető faláig húzódott, de amint közelebb kerültek a fehérre meszelt kőfalhoz, Sharp megértette, hogy észrevétlenül alig hamászhatnak át rajta. Bevárta, míg Harper felzárkózik mellé, és odahajolt az őrmester füléhez. Látja a harangtornyot? Harper bólintott. Odafent lennie kell valakinek. Itt nem mehetünk be. Meglátnak. Az őrmester előre nyújtotta kezét, és balra hajló ívet mutatott. Sharp bólintott. Gyerünk! A harangtorony, amelynek bolt ívei a négy fő égtáj felé néztek, magától kínálkozott megfigyelőállásnak. Sharp nem látott senkit a torony tetejének árnyai között, de tudta, hogy kell ott lennie valakinek, és amint tovább kúsztak a fűsiketítően ropogó árpaszálak között, úgy érezte magát, mint egy apró állat, amely a csapda felé araszol. Elérték a temető sarkát, és megkönnyebbülten támaszkodtak a falának, majd a torony által láthatatlanul lassan a kapu, a bokrok és a jókora trágyadomb felé indultak. Semmi sem történt. Úgy tűnt, mintha mindenki elhagyta volna Casa Tejadát. Sharp pedig egy pillanatig el is játszadozott a pazar lehetőséggel, hogy El Catolico híveivel együtt ellovagolt, és a falu csak ugyan üresen áll. Aztán eszébe jutott Ramon, aki még nem ülhet lóra, és Teresa, aki a testvéréről gondoskodik, és tudta, a falut lakják és szigorúan őrzik, még ha sikerült is eljutniuk a temető kapujához anélkül, hogy bárki észrevette volna őket, és a falu látszólag mély álomba merült. Bekukucskált a kovácsolt vas kapurésein. A hold megvilágította a sírokat. Néma csend honolt, Sharp tarkóján meredezni kezdtek a szőrszálak, és hirtelen még az ötlet is nevetségesnek tűnt, hogy valamelyik sírba 16 000 aranypénzt rejtettek el. Megragadta Harper könyökét, hogy behúzza az őrmestert a kapu melletti bokrok sűrű árnyai közé. Nem tetszik ez nekem, suttogta. Nem lett volna értelme a félelmeit boncolgatni. Egy katonának bíznia kell az ösztönében, és abban a pillanatban, amikor próbálta tetten érni, az füstként foszlott szét. Maradjon itt, bemegyek. Ha bárki próbálna megállítani, használja azt a francos puskát. Patrick Harper bólintott. Lecsúsztatta válláról a hétcsövű fegyvert, majd lassan és egyenletesen hátrahúzta a kakast, hogy az alaposan megzsírozott rögzítő pecek némán a helyére csusszanjon. Az őrmester is osztozott hadnagy a félelmeiben, bár nem tudta volna megmondani, hogy azokat a holdvilágos temető látványa, vagy a sötétbe képzelt ellenség váltotta-e ki. Figyelte, amint Sharp, aki nem bízott a kapusarokvasában, átveti magát a falon, majd a hegyek felé fordult. A horizonton elmosodott vonalat látott, a hajnal előhírnökét, és érezte, amint hűvös szellő kavarja fel a trágya állott bűzét. Hallotta, hogy Sharp kart hüveje a köveket kaparásza. Tompa puffanás következett, amint a lövész leért a földre, azután Harper magára maradt a bokrok sűrű rejtekében, és szorosan megmarkolta a gyilkos fegyveragyát. Sharp lekuporodott a temetőben, a füle még most is csengett az ajtól, amelyet ő maga keltett, amikor átvetette magát a falon. Hogy lehetett ilyen ostoba? A kardját és a puskáját a kovácsolt vas kapu rúdjai között kellett volna átdugni, de ez nem jutott idejében az eszébe, s amikor átvergődött a kőfalon, akkora zajt csapott, mint egy szerető, aki kedvese hazatérő ura elől menekül. Mégsem történt semmi. Nem haladszott Ness, csak a különös, mély, sóhajszerű hang, amint a szél átszaladt a harangtornyon, és a hatalmas érc hangszert círógatta. A temető falában már láthatóvá váltak a sírfülkék, és Sharp a vakolaton végig csorgó testnedvekre, a nyírkos sírokban rothadó tetemekre gondolt, azután lehasalt és kúszni kezdett a frissen felhantott sír felé. Tudta, a harangtoronyból megláthatják, amint keresztül puszik a temetőn, és abban reménykedett, hogy az őrszem alszik, feje a mellkasára bukik, és nem is gondol az alatta lopódzó ellenséggel. Övcsatja, válszíja és gombjai mind a kiszikkadt földet karistolták, ahogy a földhalom felé araszolt. A sírhant csak ugyan gyanúsnak tűnik, döntött el magában. Magasabb és valahogy sokkal formásabb a többinél. Bedörzsölte arcát por és nyál keverékével, de nem mert felnézni, nehogy szembe találja magát a harangtoronyból kihajoló őrszemmel. A dermedt csendben tulajdon ostobaságát átkozta. Miért nem masírozott be egyenesen, előre szegezett szuronyokkal és ragaszkodott ahhoz, hogy átvizsgálja a sírt? Ha biztos lett volna a dolgában, nyilván megteszi, most meg tolvajként lopakodik az éjszakában. Viszont semmiben sem lehet biztos. Csupán a gyanakvására építhet, a sejtelmes, sötét megérzésre, amelyet egyedül Patrick Harper kijelentése támogat, miszerint a katolikusok vasárnap nem temetkeznek. Hirtelen eszébe jutott, hogy az őrmester középső neve Augustin, és öntudatlanul is elmosolyodott, amint végre elérte a halmot, melyért ekkora utat tett meg, és amelyet mindenképp fel kellett tárnia. Egy lélek sem mozdult. A harang halkan sóhajtozott, de más zaj nem hallatszott. Oly könnyű lett volna elhinni, hogy nincs itt senki, aki megláthatná, ám az ösztöne továbbra is riadót fújt, és ez ellen nem tehetett semmit. Esetlen mozdulatokkal ásni kezdett, félig felkönyökölve és a másik kezével marokszám hányva a földet. A munka nehezebben ment, mint számította. Minden maréknyi száraz föld és kavics miniatúr föld csúszamlást indított el a sírhant tetején, és Sharp szinte belesüketült a robajlásba, de már nem mert egyebet tenni, mint kaparni a földet, és az izmok fájdalmasan rándultak össze természetellenes szögben meghajtott karjában. Egyszer azt hitte, hirtelen zajt hall, köveken koppanó lépteket, de Amikor mozdulatlaná dermedt, nem történt semmi. Felnézett a pirkadott szürkés fényeire, amelyek egyre kurtábbra szabták az idejét, és még mélyebbre ásott, ökölbe szorított kezével próbálva alagutat válni a földbe, bármi legyen is elrejtve alatta. A fény kétségbeejtő ütemben erősödött, és amit addig bizonytalan árnyaknak látott, mostanra jól elkülöníthető, díszes sírkövekként rajzolódtak ki. Még a nevet is le tudta olvasni a legközelebbi sírkőről. Maria Urraca, és a faragott angyal, amely a halott nyugalmát vigyázta, mintha gúnyos mosolyjal figyelte volna ténykedését. Félretette elővigyázatosságát, és megkockáztatta, hogy felnézzen, de a torony bolt íves nyílásában nem látott mást, csak a harang elmosodott alakját. Egyre tovább tolakodott előre a kezével, de még most is csak földet és kavicsot tapintott, miközben kiszélesítette a krátert, amelyet mintha egy csontot kereső kutya ásott volna. Azután tiszta és jól kivehető hang hallatszott a falu felől, és tudta, lejárt az idő. A hang nem tűnt izgatottnak, egyszerűen csak felébredt valaki, és Sharp nem látta értelmét, hogy tovább rejtőzködjön. Feltérdelt, és mindkét kezét használni kezdte, hogy feltárja, amit eltemettek a sírba. Azután megtalálta. Zsákvászon. Eszelős igyekezettel próbálta kiszabadítani a föld alól, és lelki szemei előtt már is látta a zsákokba rejtett aranyat. Újabb darabot tisztított meg, kiszabadította az anyagot, és ujjaival felszakította, hogy belemarkolhasson az érmékbe. Csak hogy nem voltak érmék. Egy tetem, mocskos, írtózatos, rothadt bűze érződött, az ujjaira undorító nyálka ragadt, a torka görcsösen összeszorult, és Sharp abban a pillanatban tudta, hogy az egyszerű, barna anyagba bugyolált holttest nem Hardy kapitányé, hanem El Catolico szolgájáé, akit valamely érthetetlen oknál fogva békében hagytak a fosztogató franciák. Végzetes és teljes kudarc, totális bukás és rothadt hústól mocskos ujjak, ez lett a vége az ezernyi reménynek. És nem az arany.
Jó reggelt!
A gúnyos, mégis nyugodt hanga háta mögül érkezett, és amikor hátrafordult, Sharp El Catolicot látta a szentély kapujában. A spanyol tiszt az árnyékban maradt, de így sem lehetett eltéveszteni a szürke köpeny alatt viselt tiszti egyenruhát, a karcsú spádét és a bársonyos hangot.
Jó reggelt, Sharp kapitány!
Csak nem megéhezett. Sharp felállt, és nagyon is tudatában volt annak, mennyire mocskos az egyenruhája. Lehajolt, hogy magához vegye puskáját, de megdermett, amint egy El Catolico mögül előre meredő muskéta cső célba vette, majd hirtelen tucatnyi partizán sorakozott fel nesztelen léptekkel a spanyol mellett, aki még most is csúfondáros tekintettel méregette.
Gyakran előfordul, hogy kiássa a halottakat, kapitány?
Nem volt mit felelni. Ott hagyta a földön a puskáját, és felegyenesedett.
Azt kérdeztem, gyakran ás ki halottakat, Sharp kapitány?
A magas férfi néhány lépéssel közelebb jött, Sharp a nadrágjába törölte mocskos jobb kezét. Mi az ördögre vár Harper? Őt is felfedezték? Sharp egyszer sem hallott árulkodó hangokat, se lépteket, se a kapu nyikorgását, mert végig a földet túrta, és ez épp elég volt ahhoz is, hogy ne figyeljen fel rá, amint El Catolico csendesen kilép a templom hátsó ajtaján. A spanyol kuncogni kezdett, majd finomkodó mozdulatot tett a kezével.
Nem fog válaszolni a kérdésemre. Felteszem, az aranyat keresi, igazam van?
Sharp nem felelt, és El Catolico hangja sürgetővé vált.
Igazam van?
Igen.
Megjött a hangja.
El Catolico elfordult, odaszólt egyik emberének, és amikor visszafordult Sharphoz, egy ásót tartott a kezében.
Akkor hát ásson, kapitány.
Úgysem tudtuk tisztességesen eltemetni Carlost.
Múlt szombat este nagyon iparkodnunk kellett, úgyhogy még szívességet is tesz nekünk.
Sharp felé hajította az ásót, amely megcsillant a fényben, lepuffant a földre a lövész lába előtt. Sharp nem mozdult. Magában átkozta Harpert, persze igazságtalanul, amiért beletette a bogarat a fülébe, azzal a vasárnapi temetéssel, de tudta, hogy mindenképp vissza kellett volna jönniük. És hol a pokolban lehet az őrmester? Nem eshetett fogságba úgy, hogy kilométerekre elhaladszó ribilliót nekeltett volna, és Sharp érezte, ahogy a remény fészkelődni kezd benne. El Catolico előrébb lépett.
Nem akar ásni?
A magas spanyol intett bal kezével, és Sharp látta, mint egy muskétacső felemelkedik, a torkolatból lángnyelv és füst tör elő, majd a golyó mélyen belefúródik a falba a feje mellett. A rohadékok. Csak nem vágták el Harper torkát. Hegmanre nem számíthatott, alaposan belesújkolta embereibe, hogy nem jöhetnek a faluba, amíg nem hívja őket. Francesen az egészbe. Knowles épp úgy belesétál majd ebbe a csapdába, és minden, az egész Isten verte hadjárat összeomlik körülötte, csak mert agyafúrt próbált lenni. Felvette az ásót. Nem maradt más választása. És belevágta az élét a talajba, miközben a lelke mélyén, ahol képtelen volt elfogadni a teljes kudarcot, még mindig abban reménykedett, hogy a rothadó tetem alatt rátalál az aranyjal teli zsákokra. A holttest alatt tömött és kavicsos volt a föld, teli éles kövekkel, és Sharpnak meg kellett kínlódnia a szerszámmal. El Catolico felnevetett. Ha, megtalálta már az aranyát, kapitány! Embereihez fordult, spanyolul elhadart egy mondatot, és a gerillák jót nevettek a talpik szúrtos angolon, akinek a sírt kellett ásnia, mint egy parasztnak. Joaquim! Hallatszott Tereza hangja, majd hirtelen a lány is feltűnt hosszú fehér ruhájában. Megállt jegyese mellett, belekarolt, és megkérdezte, mi folyik itt. Sharp meghallotta a nevetését, miután El Catolico magyarázatot adott. Ásson, csak kapitány, ásson! Na az arany! Meg kell találnia az aranyat! El Catolico remekül szórakozott. Sharp ledobta az ásót. Nincs arany. El Catolico arcára tettetett szörnyűködés ült ki. A spanyol széttárta karját, elengedte a lányt és lefordította a mondatot embereinek. Azután Sharphoz fordult, ügyet sem vetve a harsány nevetésre. Hol vannak a katonái, kapitány? Magát figyelik. Erőtlen válasz volt, és El Catolico azzal a megvetéssel kezelte, amelyet érdemelt. Felnevetett. Láttuk, ahogy csúszik-mászik a földön, kapitány, magányosan, egyedül a sötétben. De azért nincs egyedül, igaz? Igaz. És arra sem számítottam, hogy magát itt találom. El Catolico fejet hajtott. Micsoda váratlan öröm! A rajtaütést Tereza apja vezeti. Én inkább visszatértem. Hogy az aranyat védelmezze? Újabb hiába való kísérlet, de most már úgyis hiába való minden. El Catolico átkarolta Tereza vállát. Hogy a legnagyobb kincsemet védelmezzem, kapitány? Megint fordított, és emberei felnevettek. A lány arca épp oly rejtelmes volt, mint mindig. El Catolico a kapu felé intett. Menjen, kapitány! Tudom, hogy az emberei a közelben vannak. Menjen haza, kis sírásó, és egy valamiről ne feledkezzen meg. Miről? Nézzen mindig a háta mögé. Legyen nagyon óvatos. Hosszú az út hazáig. El Catolico nevetett, és figyelte, amint Sharp lehajol, hogy magához vegye puskáját. Hagyja csak ott a puskát, kis sírásó. Legalább később nem kell az útról felszednünk. Sharp felkapta és kihívó mozdulattal a vállára vetette a fegyvert, miközben mindennek elhordta a spanyolt. El Catolico csak nevetett, a vállát vonogatta, és újra a kapu felé intett. Menjen, kapitány! A franciáknál van az arany, ahogy mondtam. A franciáknál! A kapu nem volt bezárva. Könnyedén ki lehetett volna nyitni, de Patrick Harper erejében csörgedezett annyi a nagy ír hősök véréből, hogy inkább berúgja hatalmas talpával. A kapuszárnyak berobbantak, a vasalatok kiszakadtak a száraz vakolatból, és a tagba szakadt ír vigyorogva állt meg előttük mocskosan, akár egy vágó legény, hogy a kezében szorongatott hétcsövű fegyverrel célba vegye El Catolicót és embereit. – Ez szép jó reggelt! Hogy van, uraságod? Sharpnak ritkán volt alkalma megcsodálni, hogy Harper azt imitálja, amit a legtöbben ír bohóckodásnak tartanak, ám ezúttal parádés előadásban volt része. A kudarc nyomasztó érzete abban a pillanatban szerte foszlotta, mint Sharp teljes bizonyossággal megértette, hogy Patrick Harper nagyszerű híreket tartogat neki. A széles vigyor, a peckes járás, az őrmester szájából megállíthatatlanul áradó bárgyú szavak mindenre utaltak.
– He, csak ugyan szép ez a mai reggel, az már biztos méltóságos, uram!
– El Catolicohoz fordult.
– Én meg sem mozdulnék, kegyelmességed, nem én, amíg ilyen puskát fognak rám. Hatalmasat tud egy ilyen szólni, meg ne tudja méltóságot, még képes lenne leszakítani azt a drágalátos fejét.
Sharpra sandított.
Jó reggelt, uram, bocsásson meg a külsőmért.
Sharp elmosolyodott, majd nevetni kezdett a megkönnyebbüléstől. Harper visszataszítóan nézett ki. Fénylő és bűzlő ganély borította, de az őrmester még a rászáradt trágya állarca mögött is szélesen vigyorgott.
Elmondhatni, szarba nyúltam, uram!
Az őrmesternek csupán egy valamilyen nem volt maszatos a trágyától, a puskája, amelyet minden izgatottsága ellenére mozdulatlanul szegezett El Catolicóra. Az ír újabb gyors pillantást vetett Sharpra.
Lenne olyan szíves szólni a fiúknak, uram?
Sharp előhúzta a sípot az övéből, és megadta a jelzést,
amelynek hallatán a lövészeknek futólépésben kellett jönniük. Harper továbbra is kedélyesen méregette el Katolikot.
Köszönöm, uram!
Ez volt az ő pillanata, az ő dicsősége, és Sharp nem akarta elrontani az örömét. Az őrmester El Katolikóra mosolygott.
Azt mondja, szentséges uram, hogy a franciák elvitték az aranyat!
El Katolikó bólintott, de nem szólt. Tereza kihívó tekintettel merett Harperre, azután Sharpra, aki puskáját szintén a partizánok kis csoportjára irányította.
A franciák elvitték az aranyat!
Eltökélten beszélt, és a hangjából szinte sütött a két fegyveres férfi iránt érzett megvetés. A spanyoloknak is volt fegyverük, de egyikük sem mert moccanni, amíg a hét csövű puska roppant torkolata rájuk irányult. Tereza elismételte a kijelentést.
A franciák elvitték az aranyat!
Hát jó, kisasszony, értem én!
Harper hangja hirtelen ellágyult.
Mert amiről nem tudunk, szokta volt mondogatni drága szülém, az nem is hiányozhat. Nézze csak, mit találtam a trágyadomb alatt!
Elvigyorodott, felemelte szabad kezét, és ujjai közül csillogó vízesésként kezdtek hullani a súlyos aranyérmék. A mosolya egyre szélesedett.
A mindenható úristen,
mondta Patrick Augustin Harper.
Ma reggel kegyes volt hozzám.